Mielőtt imádkoznánk, hadd olvassunk a 33. Zsoltárból, a 4. verstől kezdve. A Zsoltár 33. fejezetének a 4. versétől. Mert az Úr szava az igazságnak megfelelő, és minden cselekedetében hűséges. Szereti az igazságosságot és az igazságszolgáltatást. Az Úr kegyelmével telve van a föld. Az Úr szavára lettek az egek megteremtve, és minden seregük az ő szájának lehelete által. Ő az, aki felhalmozza a tenger vizeit, mint egy bástyát, egy falat, és az árvizeket raktárakba helyezi. Félje és tisztelje az egész föld az Urat, reszkessen előtte a föld, reszketnie kell előtte a föld minden lakójának. Mert ő szólott és megtörtént, ő parancsolt és létrejött. Az Úr megszegte, meghiúsította a pogányok tanács határozatát, meghiúsította a nemzetek gondolatait. Az Úr tanács határozata örökké fennáll, és az ő szívének gondolatai nemzedékről nemzedékre. Üdvös állapotban van az a nép, amelynek Istene az Úr. Az a nép, amelyet magáénak választott. Eddig az Úrnak ebből a kedves és szent ígéjéből, mielőtt imádkoznánk. Itt az van írva, az Úr meghiúsította a pogányok tanács határozatát, meghiúsította a nemzetek gondolatait. Amikor a mi üdvözítőnk keresztre lett feszítve, az emberek azt gondolták, hogy az ő tanácshatározatunk meg lett valósítva, és terveik végrehajtása megtörtént, megvalósult. De voltak éppen Isten tanácshatározata valósult meg, és Isten terve teljesedett be. Isten ilyen és olyan módon felhasználja az embereket, hogy az ő tanácshatározatát beteljesítse. Az Úr szava megfelel az igazságnak, és minden cselekedetében hűséges. Ezt különös módon azokhoz szeretném intézni, akik ma délután azért vannak itt, hogy találkozzanak Istennel, akik azért vannak itt ma délután, hogy megtapasztalják Isten erejét, hogy gyógyulást kapjanak, és áldásban részesüljenek. Az Úr szava megfelel az igazságnak, és én tudom, hogy ma egy nagyon súlyos betegeset van közöttünk. De azt is tudom, hogy ő jelen van. Ő, aki minden orvos fölött áll, ő a főorvos, akinek még soha nem siklott ki a keze alól egyetlen beteg sem valahogy, vagy akinek nem tudott volna segíteni, nem létezik. A földi segítség korlátozott. A földi képességek is korlátozottak, az emberi tudás is korlátozott. De Isten mindenható, és hűséges minden intézkedésében. Én nagyon megerősödtem egy hete, amikor láttam azoknak a kezét, akiket Isten meggyógyított. És azt hiszem, a testvérnő nem fog haragudni rám, ha megemlítem itt, hogy ő rákos volt a legrosszabb fokon. Még egy csontdarabot is kievett a rák. és az utolsó röntgen felvételen kiderült, hogy nem csak a ráktól gyógyult meg, hanem maga a csont is visszafejlődött. És Isten nem csak egy gyógyítást, hanem egy teremtő csodát is megtett. Mi pedig azért vagyunk ma itt, hogy bízzunk a mi Istenünkben. Nem ritka esetben úgy van, hogy mint hívők a körülmények gúzsba kötnek bennünket, és nem bízunk Istenben úgy, ahogy kellene. És te is, drága testvérnő, akinek ma különösen nagy szüksége van a közben járó imára, de legfőképpen a gyógyulásra. Nem akarok mindig neveket említeni, Isten tudja, én is tudom, és mások is tudják. Az Úr az, aki itt van, jelen van, hogy megerősítse, igazolja az ő szavát. Ő azt mondja az ő szavában, én vagyok az Úr, a te orvosod. És ez az igen és az amen. Amennyiben elhisszük, meg fogjuk látni Isten dicsőségét, és különösen akkor, amikor az orvosok nem tudják, hogy hogyan tovább. Akkor Branham testvér egyszer azt mondta, jöjjünk és beszéljünk a főorvossal, és ő képes mindent megtenni. Hadd jussunk át a tanításból a gyakorlatba, és adjunk szabad mozgásteret a hitünknek, hogy az Úr karja megmozduljon, és nyilvánvalóvá tegye Istenünk jobbját, a Golgota győzelmét Isten népe körében. Ma hitet akarunk tanúsítani, és a hitünk szerint meg fog történni. A pogányok tanács határozata szét lett verve, de az Úr tanács határozata örökké megmarad. És Pál apostol pedig így írja az apostolok cselekedetei 20. fejezetében, én közhírré tettem nektek Isten teljes tanács határozatát. Isten eme tanács határozatában rejlik a teljes üdvösség, a teljes megváltás szellem, lélek és test szerint. Szeretett szív, bármi is nyomasszon téged ma, bármi bánat is nehezetik a lelkedre, nem csak azért vagyunk itt, hogy meghallgassunk egy prédikációt, hanem azért is itt vagyunk, hogy találkozzunk Jézussal, hogy higgyünk neki, hogy bízzunk benne. És már többször is elmondtam mostanában. Sokan vannak, akik hisznek Isten létezésében, és ha nagyon figyelmesen elolvassátok Jakab levelét, ott megtaláljátok azt a verset is írva, hogy még az ördögök is hisznek Isten létezésében, és reszketnek. De nem elég csak Isten létezésében hinni, hanem hinnünk kell Isten szavának. Nekünk el kell hinnünk azt, amit ő mondott. Az ő létezésében milliók hisznek, milliók szert az egész földön. De ki hisz neki, az ő szavának? Ki hiszi el, amit mondott? Ki hisz azokban az ígéretekben, amelyeket adott? És ez az, ami ma számít. Mi hinni akarunk neki, és bízni benne. Az üdvözítő megkérdezte mindenkitől, akik hozzájöttek, hiszel-e? És amennyiben ők azt válaszolták, igen, hiszek, akkor azt mondta, úgy történjék veled, ahogyan hittél. Hadd történjék meg velünk ma is, ahogyan hiszünk. És ha a Szentírás szerint hiszünk, akkor a Szentírás szerint kapunk választ Istentől. Legyen, hogy az Úr ma egy olyan szeretetteljes módon lenne jelen, hogy valóban közel kerülhetnénk hozzá, és újból megtapasztalhatnánk őt, átéljük őt. Üdvös állapotban van az a nép, így szól az olvasott vers, amelynek Istene az Úr, az a nép, amelyet a magáinak választott az ő tulajdonává. Amikor láttuk, vagy meglátogattuk Éjés próféta emlékművét az ottani látogatás során Izraelben, ami arra legyen emlékezettel, hogy ő volt az ember, aki fellépett a nép között, és ezt kiáltotta, meddig akartok még két felé sántikálni? Hogyha Baál az Isten, akkor szolgáljátok őt, de ha az Úr az Isten, akkor szolgáljátok őt? Milyen hálásak lehetünk, hogy nem kell egy emlékművet felállítanunk Éjés Istenének. Az emlékmű egy halott tárgy, amelyet csak megbámulni tudunk. De mi hisszük, hogy az Éjés Istene a mi Istenünk is, és hogy ugyanúgy válaszol, mert így van megírva. Éjés egy olyan ember volt, mint mi, és imádkozott, hogy ne essen az eső, és 3,5 évig nem esett az eső a földön. Éjés egy olyan ember, mint te és én. Nem egy emlékmű, nem egy halottát, hanem egy olyan ember, aki meghallotta Isten szavát, és hitet tanúsított. Egy olyan ember, aki megbízott az Úrban, aki segítségül hívta őt, és aki választ is kapott. Az az Isten, aki tűzzel válaszol, az legyen az igaz és élő Isten. Ő ma is tanúságot akar tenni magáról, közöttünk, mint az élő. Hadd álljunk fel, és imádkozzunk együtt. Mennyei Atyám, teljes szívemből köszönöm neked, Istenem, hogy összegyűlhettünk itt ma, ezen a helyen, hitben, ami Urunk Jézus Krisztusunk drága és szent nevében. Hogy minden gondjainkat és aggodalmainkat annak lábaihoz vethetjük, aki gondoskodott rólunk, aki elvérzett értünk a Golgotai kereszten. Szeretet üdvözítő, te ismered az imakéréseket, a közbenjárásokat, a szükségleteket, a betegségeket. Te tudod, hogy milyen szándékkal jelent meg ma itt mindenki közülünk. És mi tudjuk, és meg vagyunk győződve arról, ó Istenünk, hogy te ugyanaz vagy, tegnap, ma és mindörökké. Te tanúságot teszel arról, hogy te vagy az élő, és a te ígéd tekintélye, és a názáreti Jézus Krisztus nevének teljhatalma által élő hit költözik a hallgatóság szívébe. És hogy te, ó ég és föld ura, megszilárdítsd és igazold ezt a hitet, és váltsd valóra a te szavadat, és teljesítsd be a te ígéreteidet, hogy megmenthess, meggyógyíthass és megszabadíthass. Te Golgota győztessel, nyilatkoztasd ki ma a te győzelmedet az én életemben és mindannyiunk életében. Köszönetet mondok neked, hogy te győztél, te feltámadtál, te élsz. Halleluja! Hála legyen neked, Istenem! Védj el rólunk minden megterheltséget, minden olyan szellemet, amely el akarja terelni a mi figyelmünket, és mindent, ami gátlóan áll az útadba. Kenj fel engem, ahogy Áron is fel lett kenve, hogy a kenőolaj a ruhája szegélyéig hatolt. Ó, mennyei Istenem, és kent fel az egész gyülekezetet egy hatalmas módon a te szent szellemed által, és dicsőítsd meg nekünk szellemist át a te ígédet, a te nevedet, és szólj hozzánk különleges módon. Hála legyen neked, ó Istenem, a Jézus szent nevében. Halleluja! Amen. Foglaljunk helyet. Most hadd mélyedjünk el mindjárt az ígében, az apostolok cselekedeteiből olvasva, az első fejezetből, az első versszaktól a harmadik versszakig. Az első beszámolómat megírtam, kedves Theophilus, mindarról, amit Jézus tett és tanított kezdettől fogva, egészen addig a napig, amelyen az apostoloknak, akiket ő kiválasztott, a Szent Szellem által megbízatásokat adott, és azután felvétetett a mennyben. Ők voltak azok, akiknek tanúbizonyságot is tett az ő szenvedése után, sok bizonyítékkal, hogy életben van, azáltal, hogy 40 napon át megmutatta magát előttük, és beszélt velük az Isten országának ügyeiről. Egészen eddig ezek a szavak. Ha figyelembe vesszük a naptárt, akkor a Krisztus feltámadása és mennybe menetele közötti időpont szerint vagyunk. Azokban a napokban, amikor az Úr Jézusnak lehetősége volt arra, hogy beszéljen az ő tanítványaival Isten országáról, hogy elmondjon nekik mindazt, amit el akart mondani, és kinyilatkoztatta magát nekik azokban a 40 napokban, amelyek a feltámadás és a mennybe menetel között estek vagy voltak. Azonban szellemileg, ha megnézzük, akkor nem a feltámadás és a mennybe menetel közötti időszakban vagyunk, hanem nagyon közel Jézus Krisztus visszajövetele előtt. De jót tesz nekünk, ha szemügyre vesszük ezeket a dolgokat, ha visszahelyezzük magunkat abba, amit az Úr annak idején tett. Mert hiszen ez a megváltás örökké érvényes mindazokra nézve, akik a világ megalapítása előtt kilettek választva. És nagyon röviden érinteni fogjuk a keresztrefeszítéssel kapcsolatos történetet, és az Új Szövetségbe is belemegyünk, majd visszatérünk az Új Szövetségbe. Itt a János Evangéliumában a 19. fejezet 28. versétől ezt olvassuk. Erre fel, mivel Jézus tudta, hogy most már minden beteljesedett, vagy elvégeztetett, így szólt, hogy az írás teljes egész szépen beteljesedjék, szomjazom. Már most ott állt egy ecettel teli edény, ekkor egy ecettel átitatott szivacsot izsóppal körbetekertek, és a szájához tartották. Amikor Jézus magához vette az ecetet, azt mondta, elvégeztetett, tökéletesítve lett, majd lehajtotta a fejét, és feladta a szellemét. Ami itt, ebben az íge szakaszban nekem különösképpen feltűnik, az a szókifejezés teljes egészében, hogy az írás teljes egészében beteljesedjék. A legutolsó, egyetlen jövendőlés sem, egyetlen kijelentés sem, amit Isten Dávid próféta szája által, és minden prófétájának szája által kijelentett, mindezek közül nem maradhatott beteljesületlenül semmi, hogy az írás megőrizze érvényességét. És itt, ami Urunk azt mondja, hogy az írás teljes egészében beteljesedjék, szomjazom. És aztán az az erőteljes szó elvégeztetett. És akkor lehajtotta a fejét, és feladta a szellemet. Hiszen tudjuk, hogy az Úr Jézus a Golgotai kereszten megvalósított egy örökkévalóan érvényes megváltást. Szeretném, ha közvetlenül maga az íge beszélne erről, a zsidókhoz írt levél 10. fejezetében, a 11. verstől kezdve. És noha minden nap, minden pap, nap mint nap, helytáll azáltal, hogy elvégzi az ő szolgálatát, és újra ugyanazokat az áldozatokat mutatja be, amelyek azonban sohasem képesek eltávolítani a bűnöket. Ez ellenben egyetlen egy áldozatot ajánlott fel a bűnökért, és azután örökre Isten jobbjára ült. A továbbiakban pedig arra vár, amíg az ő ellenségei az ő lábai zsámolyához lesznek letéve, mert egyetlen egy áldozat által örökre célhoz juttatta azokat, akik hagyták magukat megszentelni, vagy alávetik magukat a megszentelődésnek. Ennek érdekében pedig a Szent Szellem is bizonyságot tesz nekünk, ugyanis a szavak szerint ez az a szövetség, amelyet a manapok után kötök velük, folytatja az Úr. Törvényeimet a szívükbe akarom helyezni, és az elméjükbe írom. És bűneikről és törvénytelenségükről nem akarok többé megemlékezni. Ahol pedig ezek megbocsátást nyertek, ott nincs többé szükség bűnért való áldozatra. Jézus, ami Urunk, mint Isten báránya, kiontotta az üvérét a Golgotai kereszten egyszer s mindenkorra. Te éretted, és én érettem. Mindazokért, akik Istenünk eme megváltási tervében bele vannak foglalva. Az Ószövetségben sokféleképpen találkozunk az árképekkel. Már a II. Mózes 12. fejezetében megtaláljuk az utalást, amikor Mózes Istentől meg lett bízva arra, hogy parancsba adja a népnek, hogy vágják le a páskát, a vért pedig kenjék fel az ajtófélfákra, majd vegyék így tekintetbe, amint az elsőszülöttek meg lesznek őrizve. Hadd legyek utalással erre, nagyon röviden, noha az idő rövidsége miatt a legszívesebben csak a bibliai részeket sorolnám fel, és tulajdonképpen otthon is elolvashatnátok őket. Mégis szeretném felolvasni most a 3. verset, aztán a 7. verset, majd a 12. verset. Adjátok meg a következő utasításokat Izrael egész gyülekezetének. Ennek a hónapnak a 10. napján mindenki vegyen magának egy-egy bárányt, minden családnak egy-egy bárányt. 2. Mózes 12. 5. vers. Ezek kötelezően hibátlan bárányok legyenek, hímek, egyévesek. Ezután vegyenek valamennyit a vérből, és kenjék a két ajtófélfára és a házak szemöldök fájára, amelyekben megtartják a vacsorát. És akkor elolvassuk még a 13. verset is. Ennél fogva tehát, legyen a vér a házakon, amelyekben tartózkodtok a ti védelmetek jeléül. Mert amikor meglátom a vért, kíméletesen akarok elmenni előttetek, és nem értiteket a végzetes, halálos pusztulás, amikor kimérem Egyiptom országa ellen a csapást. Itt megtaláljuk az Ószövetségben a Páska ünnepség bevezetését. És tudjuk, hogy amikor az Úr Jézus megünnepelte a Páska vacsorát, fogta a kenyeret és bevezette az Úrvacsorát. Hálát adott a kenyérért, megtörte, azt átadta a tanítványainak, vette a poharat, és azt mondta, ez az én vérem, az új szövetség vére, amely ti érettetek, vagy sokakért kiontatik a bűnök bocsánatára. Ezáltal pedig feltüntette az új testamentum érvényességét, az új szövetség érvényességét az ő vére által. Ma eljutunk egy nagyon konkrét kérdéshez, mégpedig a következőhöz. Van-e még valami hozzátenni valónk a megváltásunk érdekében, vagy Isten már teljesen kieszközölte, elvégezte és megvalósította megváltást számodra és számomra? Ha szemügyre vesszük az Izrael népét és az Ószövetség ánképeit is, akkor tudjuk, hogy egyetlen izraelita sem tehetett hozzá még a legcsekélyebb dolgot sem a maga részéről, azon kívül, hogy a hit engedelmességét bizonyítsa vagy tanúsítsa. A bárányok vére helyettesítőleg kiontatott, de az izraelitáknak hitbéli engedelmességből az ajtófélfákra kellett kenniük a kiontott vért. Nos, ugyanígy van ez az új szövetségben is. Nem tudunk hozzájárulni semmivel a saját tetteink révén, de hitben feltekinthetünk Jézusra a kereszten, és láthatjuk, amint elvérzik ott, úgy tekinthetünk rá, mint akinek egy kard lett az oldalába döfve, akinek a vére a te és az én bűneim bocsánatáért kiontatott. Ez egyszer s mindenkorra megtörtént. Ő az, aki elvégezte. Fogadd el, drága lélek, hányszor tették ezt az izraeliták, ez volt a mi Istenünknek egy üdvösséges cselekedete. És ez az üdvözítő cselekedet Isten népe számára egyszer s mindenkorra érvényessé vált. Az, ami a Golgotán történt, Isten minden gyermekére nézve érvényes, akik azóta éltek és élni fognak a Jézus Krisztus visszajöveteléig. Ez egy Isten által megvalósított, tökéletesített, megváltási tett végrehajtása. Ezért olvassuk a Kolossé levélben, ő benne van a mi megváltásunk, nevezetesen a mi bűneink bocsánata az ő vére által. Ez a megváltás befejezett műve, amelyet te és én hitben magunknak igénybe vehetünk. És emlékeztetek a Branham testvér prédikációjára, amikor erről beszélt, és a kérdés vagy a párbeszéd, amit folytatott, nagyjából így hangzott. A fiú mégiscsak hallotta ebben a házban a jajveszékelést, részletezte és megkérdezte, apa, mi leszünk a következők, akiket ez a halálos csapás érni fog? Az apa pedig teljes nyugalommal válaszolhatott a fiának. Fiam, ezt a házat nem fogja semmilyen balsós érni. A folytogató angyalnak nem lesz megengedve, hogy lesújtson te rád, mert Isten rendelése szerint felkentük a vért az ajtófélfákra. És a folytogató angyalnak minden dühével, minden ellenszenvével, minden haragjával, sőt maga a halál is ki kellett kerülje azt a helyet, ahol a vér a házakra volt kenve. És akik a vér védelme alatt voltak, biztonságban voltak, biztonságban a Jézus karjaiban, biztonságban az ő kebelén. Létezően fennáll a nyugalom Isten népe számára. Kinek az érdekében lett a vér az ajtófélfákra kenve? Kikre szegeződött a folytogató angyal őrjöngése? Az összes leányokra, az édesanyákra, az édesapákra, az összes fiakra, ki ellen irányult? Mondjátok meg, kérlek, nagyon gyorsan, várom a választ. Köszönöm, kedves testvérem, az első szülöttek ellen. Jegyezzétek meg magatoknak ezt a szót. Krisztus az első szülött, és mi vagyunk az első szülöttek. Ő az első szülött, mi pedig az első szülöttek. Ő Isten fia, és mi Isten fiai és leányai. Ki ellen irányult tehát a csapás? Kire kellett lesújtani? Ki volt a halál fia? Az első szülöttek valamennyien a halálra lettek szánva, mert Isten egy különleges áldást vetett az első szülöttekre. Amikor a jelenések könyvének 12. fejezetében a férfias fiúról olvasunk, az áll írva, a sárkány megnyitotta a száját, hogy felfalja és elnyelje a férfias fiút, mihelyt az megszületett volna. Határozottan tudjuk, hogy a sátán dühe vagy őrjöngése nem azok ellen irányul, akik őt szolgálják. A sátán őrjöngése az első szülöttek ellen irányul, akik örökre megmenekültek az ellenségtől, azáltal, hogy a Golgota keresztjén meg lett fizetve a bárány vérének drága ára. Csak hogy az első szülöttek semmit sem tehettek hozzá a maguk részéről. Először is nem tehettek róla, hogy övék lett az első szülöttségi jog, nem ők hozták ezt a döntést, Felfigyeltek-e arra, hogy Isten mindent eleve elhatározott, és Pál apostol részletezi ezt a rómaiakhoz írt levél 8. fejezetében, azokat, akiket eleve meghatározott, azokat eleve el is hívott, és azokat, akiket eleve elrendelt arra, hogy meglássák Isten dicsőségét. János azt írja, még nem lett nyilvánvalóvá, hogy mivé leszünk, de amikor nyilvánvalóvá lesz, akkor olyanok leszünk, mint ők. Szeretném ma a hangsúlyt a megváltás beteljesedett művére helyezni Isten minden fia és lányai számára, hogy végre megnyugodhassunk Istenben, megmaradhassunk az Istenünkbe vetett hit nyugalmában, és tudjuk, hogy a bárány vére a megfizetett ár. Ez a te és az én védelmem, a te és az én megváltásom, de nem csak ennyi, hanem a megbékélés is benne van. A 3. Mózes 23. fejezete Izrael népének nagy engesztelési napjáról beszél. 3. Mózes 23. a 26. versétől kezdve. Továbbá következőket parancsolta az Úr Mózesnek. Aztán ugyanannak a 7. hónapnak a 10. napjára essen az engesztelés napja. Ezen a napon tartsatok egy ünnepélyes összejövetelt a szentélyben, és bőtöljetek, és mutassatok be tűzáldozatot az Úrnak. Semmiféle munkát nem végezhettek ezen a napon, mert ez az engesztelés napja, amelyen engesztelés történik, van kieszközölve értetek az Úr a ti Istenetek előtt. Tudjuk azt, hogy az Ószövetségben a főpap évente egyszer belépett a Szentek Szentjébe az engesztelő vérrel, hogy kieszközölje az engesztelést önmagáért és a népért Isten előtt. Az Új Szövetségben pedig Jézus Krisztus, a nagy főpap, egyszer és mindenkorra belépett a mennyei szentélybe a saját vérével, hogy örök érvényű megváltást és kiengesztelődést szerezzen. Engesztelést szerezzen Istenünk nagy engesztelő napja. 2 Korintus 5, 19. vers. Isten a Krisztusban volt, és megbékéltett a világot önmagával. Az ellenségnek még olyan dühös lehet a haragja. Lehet, hogy bejárja a földeket, csapást mér ki, és megöl néhányat. De ott, ahol a bárány vére, ahol az emberek hitbéli engedelmességgel igénybe vették maguknak a megváltás, a kiengesztelődés és a megbocsájtás eme vérét, ott minden dühével együtt kénytelen elhaladni. Mert a büntetés, amely téged és engem kellett volna, hogy érjen, a mi Urunkat érte. Ahogy az Ésaiás 53-ban megvan írva, mindannyiunk bűnét magára vette, és elviselte a büntetést, hogy nekünk békességünk legyen, és az ő sebeiben meg is gyógyuljunk. Most pedig nagyon gyorsan vissza az apostolok cselekedeteinek első fejezetéhez. Itt nagyon fontos, hogy megjegyezzük a következőket. Az Úr kinyilatkoztatta magát az ő feltámadása után a tanítványoknak, és a Szent Szellem által megadta nekik az utolsó utasításokat. Ó, ha te és én, akkor élhettünk volna, ha esélyünk lett volna arra, hogy ott legyünk. Milyen nagy kiváltság lett volna ez. Istennek drága gyermeke, nekünk ebben a nagy kiváltságban van részünk, ezekben a napokban, amelyekben most élünk. Hogy egy része voltunk-e a 11-nek, vagy a 12-nek, hogy a 70-nek, vagy a 3000-nek, az egyáltalán nem számít. Ami számít az az, hogy most ebben az időben élünk, amikor Isten szelleme kinyilatkoztatja azt, és az Úr elmondhatja azt, amivel megbízta az ő szolgáit, hogy szóljanak. Itt azokról a megbízatásokról és utasításokról van szó, amelyeket Isten adott. Itt meg van írva az a bizonyos szókifejezés, és azt mondja, ők voltak azok, akiknek tanúbizonyságot is tett az ő szenvedése után sok bizonyítékkal, hogy életben van, azáltal, hogy 40 napon át megmutatta magát előttük, és beszélt velük az Isten országának ügyeiről. Az Úr Jézus azt mondta János evangéliumában, sok mindent kellene még mondanom nektek, de nem tudjátok elviselni. Az ő feltámadása után egészen másképpen volt. Akkor ki tudta magát nyilatkoztatni az öveinek, akkor beszélni tudott hozzájuk. Amit előzőleg nem tudott elmondani nekik, azt később elmondhatta. Istennek szeretett és kedves gyermeke, amit az Úr nem tudott elmondani 100, 200, 300, 400 évvel ezelőtt, akár 50 évvel ezelőtt sem, azt a mi nemzedékünkben kijelentette. Mindig a megfelelő íge üzenet a megfelelő időben. Isten népéhez intézően a megfelelő íge üzenet Istenünk öt tervének megfelelően. Nos, tisztában vagyunk azzal, hogy Jánosnak is megvolt a maga időszaka, az Úr Jézusnak is megvolt a maga ideje, az apostoloknak is megvolt az övék. A gyülekezetnek is megvan ez a hét prófétai időszak, amelyen keresztül kell mennie, és már keresztül is ment. Mi már az utolsó gyülekezeti korszak végén vagyunk, a laodiceai korszakban, és itt azzal vagyunk szembesítve, hogy alapvetően milyen állapotban vagy. És ezt nekem is, és neked is tudomásul kell vennünk, és mindenben egyet kell értenünk Istennel. Itt kiadta az Úr az utolsó utasításokat, vagy megbízatásokat, és elindította az ő tanítványait, hogy menjenek el az egész világba. De hiszen el kell olvasni a Máté, a Márk, a Lukács és a János evangéliumának a végét, hogy megtudjuk, mit mondott az Úr Jézus az ő tanítványainak a 40 nap leteltével. A János evangéliumában van egy nagyon sajátságos égeszakasz. János evangéliumának 20. fejezetében a 19. versétől kezdve ezt olvassuk. Amikor pedig azon a napon, a hét első napján este lett, és annak a helynek az ajtajai, ahol a tanítványok voltak a zsidóktól való félelem miatt, zárva voltak, eljött Jézus, megállt közöttük, és így szólt hozzájuk, békesség legyen veletek. Eme szavak után megmutatta nekik a kezét és az ő oldalát. Ekkor a tanítványok örvendeztek, mert látták az Urat. Majd ismét így szólt hozzájuk, békesség legyen veletek. Ahogyan engem elküldött az Atya, úgy küldelek el én is titeket. Eme szavak után rájuk lehelt, és így szólt hozzájuk, vegyetek, vagy kapjátok meg a Szent Szellemet, legyen részetek benne, bárki legyen az, akinek megbocsátjátok a bűneit, annak megbocsáttatnak, és bárki legyen az, akinek megtartjátok a bűneit, annak megtartatik. Egy egészen sajátságos kijelentés, amelyet valóban félértenek azok az emberek, akik nem kapták meg a Szent Szellemet. Én annyira örülök, hogy itt az áll írva, és rájuk lehelt, és azt mondta, vegyetek, vagy kapjátok meg a Szent Szellemet, legyen részetek benne. Ha ez nem történt volna meg előzőleg, akkor úgy értették volna talán, ahogy egyesek értik ezekben a napokban is, egyszerűen elengedni a bűnt valakinek a kénye kedve szerint. De Istennél ilyen nem létezik. Mindenekelőtt részesülnünk kell a Szent Szellemben ahhoz, hogy egyáltalán tudjuk, hogy milyen összefüggésben és milyen kontextusban hangzott el ez az íge, és hova tartozik. Észreveszitek-e, hogy Isten minden egyes szavában, minden mondatban, ami le lett írva, az a legnagyobb jelentőséggel bír. Először is azt mondja, békesség legyen veletek, ahogyan engem elküldött az Atya, úgy küldelek el én is titeket. Eme szavak után rájuk lehelt, és így szólt hozzájuk, vegyetek Szent Szellemet. Legyen részetek benne. Bárki legyen az, akinek megbocsátjátok a bűneit, annak megbocsájtatnak. A 47. vers, és az ő nevének alapján hirdetni kell a bűnbánatot a bűnök bocsánatára minden nemzet között. Te először Jeruzsálemben. Ti vagytok ennek tanúi. És vegyétek félreérthetetlenül tudomásul, én leküldöm rátok az én atyám ígéretét, ti pedig maradjatok itt a városban, amíg nem lesztek felszerelve, felvértezve a magasságból jövő hatalommal. Nos, nem úgy van, hogy Isten ígének hirdetője azt tehet, amit akar a kénye kedve szerint. Nem, és még egyszer nem. De ott, ahol a megváltás hirdetve van, ott elmondhatjuk azoknak, akik hitre jutnak. Higgy az Úr Jézus Krisztusban, és így te és a te házad népe üdvözülni fog. Így mindenki, aki szívből hisz, bűnbocsánatot nyer az bűneiből. A bűnbocsánat a Jézus Krisztusról szóló evangélium hirdetéséhez kapcsolódik. Nem egy hivatalos cselekménnyel, amit bárki megtehet, hanem a Jézus Krisztus, ami Urunk evangéliumának hirdetéséhez kapcsolódik. Az emberek ezt félreértették, és félre fogják továbbra is érteni. De Isten megadta a megbízatást. Itt azt mondja, békesség legyen veletek. Ahogyan elküldött engem az Atya, úgy küldelek el én is titeket. Itt egy isteni küldetéssel van dolgunk, és ezt elég jól tudjuk, a gyülekezetnek egy isteni küldetéssele van. És ezt az isteni küldetést végre kell hajtani. A prófétáknak megvolt a maga megbízatásuk, az apostoloknak is megvolt a maga megbízatásuk az új szövetségi gyülekezeten belül. És így Isten ígéje szerint meg kell tudnunk állapítani ebben az időben, hogy az isteni megbízatás milyen módon lett végrehajtva. És nem lehet megkerülni, hanem egyszerűen azt kell mondanunk, hogy ehhez az időhöz tartozik az is, hogy az Úr elküldte az ő szolgáját és az ő prófétáját, mielőtt eljön az Úr nagy és rettenetes napja. És hogy megmutassam nektek, hogy Isten emberei rendelkeztek a Szent Szellemmel, felolvasom azt az ígét, amelyet tegnap Salzburgban nagyon röviden érintettem az apostolok cselekedetei 2-ből. És látni fogjátok, hogy Isten emberei az Új Szövetségben másképp idézték az Ószövetségből a Szentírás ígéjét, mint ahogy az Ószövetségben meg lett írva. Apostolok cselekedetei egy második fejezet, itt a 19. verstől olvasok. És csodajeleket jelenítek meg fent az égen, és nevezetességeket lent a földön, vért, tüzet és füstfelhőt. A nap sötétséggé változik, és a hold vérré, mielőtt eljön az Úrnak nagy és fenséges, a dicsőséges napja. Az Ószövetségben az van írva, hogy a nagy és a rettenetes nap. Itt az lett írva, hogy a nagy és a dicsőséges, a fenséges. A hitetlen azt fogja mondani, igenis mi legyen ez? Vajon nem tudta Istenem ez embere, hogy Joel próféta hogyan írt és beszélt a Szent Szellem ihletése által? Nos, határozottan. Tudjátok, az apostolok nem voltak papagájok, akik csak úgy felolvastak volna valamit valahonnan. De hiszen még azt sem tudják, hogy ez a Péter látta egyáltalán az ígét leírva. De egy dolgot azért elmondok nektek, a Szent Szellem vezette őt. Mert az a nap egyszerre mindkettő, egy rettenetes és egy dicsőséges nap is. A hitetlenek számára egy szörnyű nap, a bosszúállás napja, a megtorlás napja, egy olyan nap, amely égni fog, mint a kemence. Egy olyan nap, amikor a gonoszok olyanok lesznek, mint a szalma. Egy olyan nap, amely égni fog. És így mondja Péter, ugyanaz a Péter mondja a második Péter 3. fejezetének 10. versében. De eljön az Úr napja, amelyen az egek egy csattanással eltűnnek, és az elemek feloldódnak a lángok parázsában. Itt az apostolok cselekedeteiben azonban azt mondja, mielőtt eljön a nagy és a dicsőséges nap. Nos, az elragadtatás lesz az, a nagy és dicsőséges nap számodra és számomra, az a nap, amelyet az Úr készített. A hívők számára egy dicsőséges nap, egy pompás nap, az a nap, amelyre mindannyian várunk, az a nap, amelyről azt kívánjuk, hogy bárcsak ma lenne. De amikor bekövetkezik ez a nagy és dicsőséges pillanat, az a nap, amikor felvirad az örök reggel mindazok számára, akik Jézus visszajövetelére vártak, a nap lenyugszik. A hívők számára fel kell, de akkor a kegyelemnek vége is lesz. Akkor sötét lesz ezen a földön. Akkor elkezdődik az Úr rettenetes napja. Mi is áll írva az Ézsaiás prófita könyvében, őrszem, hány óra van az éjszakában? És a válasz jön is, eljön a reggel, és az éjszaka is. Mindkettő eljön, a reggel is, és az éjszaka is. Egyesek számára felvirad a dicsőséges reggel, a dicsőséges nap, az elragadtatás napja, az átváltozás, az a nap, amelyre várunk. Mások számára eljön az a szörnyű nap, amely égni fog, mint egy kemence, amikor az istentelenek valamennyien olyanok lesznek, mint a szalma. Észrevettétek-e, hogy Péter a Szent Szellem szabadságában lépett fel? Hogy nem feltétlenül csak egy dologra összpontosította a figyelmét. Ő látta az összefüggéseket, látta a földön lévő gyülekezetet is maga előtt, és tisztában volt azzal, mielőtt eljön az Úr, szóval mielőtt eljön az a nagy nap, amikor a nap elsötétül, és ahol elveszíti az ő ragyogását, és nem merte kimondani azt a szót, hogy szörnyű nap. Azt mondta, hogy dicsőséges nap. Miért? Mert a Jézus Krisztus visszajövetelére, az átváltozásra, az elragadtatásra gondolt, amelynek meg kell történnie, és meg fog történni, mielőtt a nagy nyomorúság eljönne erre a földre. Nos, felfogjátok-e, hogy a Szent Szellem milyen csodálatos módon ihlette, vezette és irányította Isten embereit? A hitetlen teológia professzorok azt mondhatják, az a szegény Péter, még Joel prófét a szavát sem tudta helyesen idézni. Egyáltalán ne aggódjatok emiatt, ő még a professzornál is jobban tudta volna idézni. Hiszen itt közben járt a Szent Szellem, és átlényegülve látta, hogy mielőtt a nap elsötétül, mielőtt a hold elveszi a fényességét, Jézus újra el fog jönni, és felvirat az a dicsőséges nap, amelyre a hívők várnak, és amikor felvétetünk, hogy az Úrral legyünk mindenkor. Hát nem valami csodálatos dolog ez? Nem vesszük-e észre, hogy a Szent Szellem a tanultakat és a bölcseket bolondokként útnak ereszti? Mert önmagukat bölcseknek tekintik, és nem ismerik az isteni útbaigazítást, hogy minden tekintetben megtalálják a helyes összefüggést Isten szavaiban. Abban az időben megvoltak az Úrnak az ő ihletett emberei, akik pontosan tudták, hogy mi van megírva, és bizonyára valamelyik hívő oda jöhetett volna, és azt mondhatta volna, Péter, várj egy pillanatra. De hiszen Joel prófita azt mondta, mielőtt eljön az Úr nagy és rettenetes napja. Nos igen, válaszolta volna, ezt én is ugyanúgy tudom, és hiszem is. De mielőtt felvirat a nagy és a rettenetes nap, eljön a nagy és a dicsőséges nap. Az a nap, amely a hívők, amely a hívőké, az Isten gyermekéjé, az a nap, amelyre te és én várunk, ne aggódjatok. Isten emberei nem jönnek zavarba, még ha ez elsőre úgy is tűnik. De Isten ismeri az öveit, és mi mindig számíthatunk rá, és ő majd a helyes útra vezet bennünket. Amíg el nem érkezünk oda, hogy a hitből a látásba érkezzünk. Itt az apostolok cselekedeteiben az első fejezetben azt olvastuk, hogy az Úr azokhoz az apostolokhoz jött, akiket ő maga választott ki, nem pedig olyanokhoz, akik azt mondták volna, Uram, én is akarok tenni valamit, hanem akiket ő választott ki magának. Nekik adott utolsó utasításokat a Szent Szellem által, majd felvétetett a mennyben. Ők voltak azok, akiknek tanúbizonyságot is tett az ő szenvedése után sok bizonyítékkal, hogy él, azáltal, hogy 40 napon át megmutatta magát előttük, és beszélt velük az Isten országának ügyeiről. Testvérem és testvérnők, tisztelt barátaim, az Úr Jézus feltámadt, ő él, ő legyőzte a halált, ő legyőzte a poklot is. Pál apostol akkor hittel felkiálthatott: halál, hol van a te fullánkod? Pokol, hol van a te győzelmed? És én tudok egy dolgot. Istennek egy gyermeke abban a pillanatban, amikor át kell kelni a halál Jordánján, egy olyan mélységes békesség és abszolút bizonyosság költözik a szívedbe, hogy semmi és senki sem tud megingatni. Ma azt szeretném, hogy egyszer mindenkorra megalapozzuk az elhivatásunkat és a kiválasztottságunkat, hogy ne ingadozzunk ide-oda, egyszer higgyünk, egyszer ne higgyünk, miközben azt kérdezzük magunktól, hívők vagyunk-e, nem vagyunk-e hívők? Nem. Ma azt szeretném, ha Isten válaszolna nekünk. És ez volt a kérdés tegnap délután is, hogy szükséges-e, hogy beteljesedjünk Szent Szellemmel. Szeretteim az Úrban, ez egy olyan nagyszerű ígéret, és ez feltétlenül szükséges is. És azt olvassuk a Máté evangéliumák 3. fejezetében, hogy amikor az Úr Jézus megkeresztelte János, megnyílt az ég, és leszállt a Szent Szellem, és megszólalt a hang: ez az én szeretett fiam, akiben tetszésemet leltem. Pünkösd még nincs a naptárban, de a Bibliában benne van. Pünkösd lehet a te szívedben és az enyémben, jöhet a te életedbe és az enyémbe is. Tudjátok, a vízkeresztség az, amit a magunk részéről a hit engedelmességeként megteszünk Isten felé. A szellem keresztsége Isten válasza, amit kegyelemből megad neked és megad nekem a hit engedelmessége alapján. Amint tudjátok, a megváltó azt akarta, hogy János keresztelje meg őt. János pedig azt mondja: Uram, csak ne. Az Úr pedig azt mondja: úgy illik, hogy teljesítsünk minden igazságosságot. Hadd legyen így ezúttal. És János engedett, és megkeresztelte a mi üdvözítőnket. Neki nem volt semmiféle vétke, semmi bűne, de azt mondta: úgy illik, hogy beteljesítsünk minden igazságosságot. Egy olyan ember, aki Krisztusban hívővé válik, megkeresztelkedik. Mert így van megírva: aki hisz és megkeresztelkedik, üdvözülni fog. A keresztség a hit engedelmességnek egy olyan lépése, amelyet a hívők megtesznek Jézus követésében. A szellemben való megkeresztelkedés Isten válasza annak a hívőknek, aki engedelmesen folytatja ezt az útat hitben. És nem is lehet másként, mint hogy egy nagyon mély és komoly vágy támadjon bennünk, hogy imádkozzunk azért, hogy beteljesedjünk Szent Szellemmel. De most elérkeztünk ahhoz a nagyon fontos ponthoz, amit ma hangsúlyozni szeretnék, és ennél fogva a Branham testvér egyik kijelentésére hivatkozom. És azt mondja, egy gyógyító Isten szolgálat előtt azt mondja: ha eljönnétek én hozzám, és az Úr Jézus az én öltönyömet viselné, és oda mennétek hozzá, és kérnétek őt, és valóban testileg magatok előtt látnátok őt, és azt mondanátok neki: Uram, gyógyíts meg engem. Akkor azt mondaná nektek: fiam, vagy leányom, nem tehetem meg, mert már megtettem, amikor elvéreztem a Golgota keresztjén. Látjátok, miről van szó? Istennek egy olyan művéről van szó, ami nem kell, hogy még elvégezve legyen, hanem ami már megtörtént, elvégeztetett. Noha, te ma jössz, hogy Isten eme művét magadévá tegyed, mint egy ajándékot. Ha ma bocsánatot kérsz, ahogy Branham testvér folytatta is, ma azért jössz, hogy hittel elfogad a te megbocsájtásodat. De a megbocsájtásod már megtörtént akkor, amikor a vér folyt a Golgotai kereszten. A te megbékélésed, a te megváltásod bekövetkezett ott egyszer s mindenkorra.
de most jövünk hitben. Jövünk az Úrhoz, és elfogadjuk a megváltás, a gyógyulás és a szabadulás hemekegyelmi ajándékát. Most a lényegre térően, vajon kérnünk és könyörögnünk kell-e az ajándékot, kell-e kérnünk egy ajándékot, vagy az ajándék olyas valami, amit ingyen kapunk, amit ajándékba adnak nekünk. Péter azt mondja, és megkapjátok a Szent Szellem ajándékát. És nekem hangsúlyoznom kell ma délután, hogy az oka annak, hogy miért nem tapasztaljuk meg a Szent Szellemmel való keresztségét, egyszerűen abban a tényben keresendő is található meg, hogy még nem ismertük fel a Golgotát annak teljes isteni jelentőségében. Babrálunk magunkkal, és javítani akarunk ezen is és azon is, és esetleg hozzájárulni valamivel, vagy tenni valamit a mi megváltásunk érdekében. Ez nem lehetséges. Nekünk egyszer s mindenkora meg kell értenünk. Ő lett a mi üdvösségünk, ő lett a mi megbékélésünk, ő lett a testben megjelent Isten. Ő váltott meg minket, ő megbékélt minket önmagával, ő megbocsájtott nekünk. Mi az ő tulajdonai lettünk az időre és az örökkévalóságban. Különben egész életünkben kínozni fogjuk magunkat, és soha nem leszünk Isten örömteli gyermekei. Megnyúlt, csalódott ábrázattal fogunk jönni-menni, és nem leszünk alkalmasak arra, hogy áldására legyünk valakinek is. De abban a pillanatban, amikor megértjük a kiengesztelődés férjének a hatását, mint az ószövetségi emberek is, noha mindig azt énekeljük, van erő az Úr vérében, és ez igaz is, de vajon igénybe vettük-e hitben ezt az erőt, ami életünkre nézve, ahogyan annak idején Izrael népe is igénybe vette azt az első szülöttekre való tekintettel minden házban, az egész országban, minden helyen, ahol a vér az ajtó férfára fel lett kenve, ahol a bárány le lett vágva, ahol hitet tanúsítottak engedelmességgel, Isten ott fölöttük tartotta az oltalmazó kezét. Ott voltak az ő választottai, az ő elsőszülöttei, akikre teljes szívével felfigyelt. Ezek voltak az elsőszülöttek serege, testvérek és testvérnők. Istenünk kegyelméből mi az elhívottakhoz, a kiválasztottakhoz tartozhatunk, azokhoz, akik hallják, amit a Szellem mond a gyülekezeteknek. És valóban szükségünk van arra, hogy ezekben a napokban belépjünk Isten nyugalmába, és felismerjük a bárány vérének teljes, kiengesztelő, megváltó és megbocsájtó erejét, és megnyugodjunk egyszer, ami Istenünkben megpihenhetnénk. Természetes sok minden fog még történni, de ezért van egy szószólunk az Atyánál. Ha ez nem lenne, és én nem szeretnék senkinek valamilyen pihenőpárnát adni, én magam is azt kívánnám, bár csak visszafordíthatnénk sok mindent, különösen azt, ami az elmúlt 2 évben történt. Valóban nagyon szeretném, ha sok mindent visszafordíthatnék, érvénytelenhetnék, és gyakran hajtom le a fejemet a porba, amiből vétettem, és azt mondom, Uram, nem vagyok méltó a te kegyelmedre, a legszívesebben belebújnék a földbe, hogy ne halljanak és ne lássanak többé. De amikor aztán ilyen belső állásfoglalásban Isten színe elé állok, akkor érzem, hogy hatékonnyá válik bennem a hit, és hogy szól hozzám egy hang. Nem kell magadra tekintened, nem kell lenézned a porban, ahonnan vétettél. Nézz fel a te uradra, mert neked élned kell, mert ő meghalt, te éretted. És egy hívő ember szívébe egy olyan bizonyosság költözik, amely felett áll a bűnnek, felett áll a halálnak, felett áll mindennek. És Jézus Krisztusban látjuk az igazi valódi győzőt, a bűn, a pokol, a halál és az ördög felett is. Nem az, hogy a mellkasunkba vethetjük magunkat, verhetjük magunkat, miközben erősek lehetnénk önmagunkban, nem. Nem, ez nem helyzet. Mi? Meddig akarjuk hitetlenségünkkel Isten becstelenségbe taszítani? Csak a hit által tisztelhetjük Istent, a hit pedig a győztes erő. János pedig azt írja, az a hit, az a győzelem, amely legyőzte a világot. Ez az élő hit, amelyet Isten benned és én bennem kieszközölt a teljes megváltásban és az Istennel való kiengesztelődés erejében, a bárány vérében. Egyre jobban megértem, hogy Pál apostol miért hangsúlyozta, én pedig azt a megfeszített Krisztust hirdetem, ami a zsidóknak egy bosszúság, a pogányoknak pedig bolondság. De számunkra, akik hiszünk, írja Péter az ő levelében, ő a becses, az a drága sarokkő, akit az építők ugyan elvetettek, de Isten sarokkőnek rakta le, hogy az összes többi kő tovább felépüljön rajta. Szeretett Isten gyermeket, tisztelt barátai, tekintsünk fel ma hittel a Golgotára. Hadd vegyük tekintetbe ott az Isten bárányát, amint elvérzik a tövis koronával a fején. Hadd ismerjük fel, hogy a te és az én bűnöd és bűnöm volt az, ami oda vitte őt, oda fel a keresztre. És ahogyan Krefeldben a húsvéti napok kapcsán kifejtettem, nem Ábrahám rakta-e meg Izsákot a fával, amelyen fel kellett volna legyen áldozva, ő maga a tüzet vitte magával, de a fát Izsák vitte, amelyre rá lett fektetve. Amikor a János evangéliumában olvassuk, akkor megvan írva, hogy az Úrra ráterhelték a keresztet, és ő maga vitte fel a keresztet a Golgota hegyére. Egy arimateai József segített neki egyszer ennél fogva. Tisztelt barátaim, a keresztet az vitte, aki meg lett rajta feszítve. Te éretted, és én érettem, hogy nekünk, akiknek meg kellett volna halnunk, kegyelemből örök életünk legyen. Nem mintha ezt vagy azt kellene tenned, hanem higgy az Úrban, és bízz benne. Ki kell lépnünk egyszer a sajátjainkból, és be kell lépnünk az isteni életbe. És mit mond a Szentírás, aki eljutott az Istenben való megpihenésre, az megpihen Istenben épp úgy, ahogyan Isten is megpihent a hetedik napon minden művétől, amit alkotott. Néha annyi nyugtalanság van a te szívedben, és az enyémben is, annyi nyugtalanság van Isten népe között. És akkor beteljesedik Ézsás próféta szava. Tedd néha azt, itt egy kicsit, ott is egy kicsit. Nem, ennek hadd legyen vége. Mi megnyugszunk Jézus Krisztus befejezett, tökéletesített megváltási munkájában a Golgotai kereszten. Mi Isten művelet. Jézus Krisztusban, ami Urunkban létrehozott alkotás. Ő Isten fiaivá és lányaivá formált bennünket, hogy dicsőséges kegyelmének dicséretére legyünk valami. De ha még mindig magunkra tekintünk, akkor soha nem jutunk el a földi utolsó napjainkig sem abba a helyzetbe, hogy Isten megállhasson bennünket. Nekünk az Úrra kell tekintenünk. És aki ezt megteszi, az felfrissül és új erőre kap. Az fel tud szárnyalni, mint a sas. Futni fog, és nem fárad el. Isten szövetséget kötött az ő népével a bárány kiontott vére által. És mindazok, akik a világ megalapítása előtt arra lettek kiválasztva, hogy meglássák Isten arcát, az ő megbocsájtásuk megtörtént egyszer s mindenkorra. A te tegnapi bűneid már csak nem 2000 évvel ezelőtt megbocsájtást nyertek. Te jössz az Úrhoz, és azt mondod, Uram, bocsáss meg nekem. És ha valóban hallanád az ő válaszát, azt mondaná neked, fiam, leányom, megbocsájtottam neked, amikor ott fügtem a kereszten. Gyógyulást szereztem neked, amikor ott fügtem a kereszten. Legyőztem a halált is. Mindent megvalósítottam, amikor ott voltam felszögezve a keresztfára. Amikor elfoglaltam a te helyedet, elviseltem a bűnödet. Én vettem magamra a bűnödet, meghaltam, noha neked kellett volna meghalnod, én átvettem a te helyedet. Fiam, leányom, légy jókedélyű. Én azért haltam meg, hogy te élhess, hogy örökké élhess. És amikor látjuk és halljuk Jánost ott a Pátmos szigetén, és amikor az Úrral találkozott, és holtan a lábai elé esett, az Úr azt mondta, én élek, holott halott voltam, de ímé, én élek, és nálam vannak a halál és a pokol kulcsai. Milyen csodálatos tudatában lenni annak, hogy egy olyan megváltóban hiszünk, aki mindent megvalósított. És sajnáljuk, ha kudarcot vallunk, bánkódunk, amikor olyan dolgok jönnek az életünkbe, amelyek nem tetszenek Istennek. A saját fejünket is kifordítanánk, ha tehetnénk. Visszatudsz-e te valamit is fordítani? Visszatudok-e én is valamit is fordítani? Képes vagy-e te bűneidet fehérebbé mosni, mint a hó? Meg tudod tenni? Én nem. És te sem tudod. Ő megtette, amikor a kereszten függött. És ha vérvörös a bűnöd, hadd váljon hófehérré. Ő megbocsátja bűnöke, és nem emlékezik többi az elkövetett szabástalanságainkra. Zsoltár 103, aki megbocsátja minden vétkedet, és megfőítja minden gyengeségedet. Az Ézsaiás 53 nem jövő időben, hanem a múlt időben van. Ő hordozta mi bűneinket, ő magára vette betegségeinket, és így tovább. Ő megsebesít. Tetett, és Istennél már minden megtörtént. Jó 800 évvel Krisztus halála előtt történt, amikor az Úr szelleme Ézsaiás prófétán keresztül kijelentette ezeket a dolgokat. De Isten szemében a megváltás már egy befejezett mű volt. Hogyan látja Pál apostol a gyülekezetet Isten trónja előtt a dicsőségben? Folt és ranc nélkül. Most pedig felteszem neked a kérdést, hogy lesz-e ott egy ilyen gyülekezet, vagy nem lesz ott? Ott lesz. Amen. És még egyszer amen. Ott lesz. Most már csak az a kérdés, hogy én is, és ti is ott leszünk-e? Nem úgy, hogy magunkkal babráljuk, és azt mondjuk, igen, és ez, és amaz is még. Nem, hanem tekints egyszer mindenkorra az Úrra. Nyugodj meg a te Istenedben. Pihenj meg a megváltás beteljesedett művében. És akkor örülni fogsz, akkor belsőleg boldog leszel, és akkor leszáll a szellem, és akkor betölt, és betölti a hívőket, akkor nem lesz többé tépelődés, nem lesz többé sírdogálás, mintha még mindig kellene bontani valamit. Akkor azt mondhatjuk, mint István, látom a megnyíltan az eget. Amikor az Úr Jézus megkeresztelkedett, megnyílt az ég. Azóta is nyitva van, és nyitva is marad, számodra is, és számomra is. Amint tudjátok, a templomban a függöny elszakadt. Az út megnyílt előtted és előttem. Te is jöhetsz, én is jöhetek. De csak akkor leszünk boldogok és örvendezünk a mi Urunkban, ha felismerjük a teljes megváltást Jézus Krisztusban, a mi Urunkban, és hitben elfogadjuk azt, ami életünkre nézve. Én mondom nektek, még a legnagyobb profétáknak is, Isten legnagyobb embereinek is, Isten egész népének is, mindannyiunknak, ahogyan mi itt vagyunk, minden nap újra és újra el kell mondanunk, Uram, ha valamelyik szavam, gondolatom, cselekedetem nem tetszett neked, bocsásd meg nekem. És ismét, ha halanánk, azt mondaná, fiam, leányom, amikor meghaltam, de hiszen megbocsájtottam mindnyájatoknak már. Üdvös állapotban van az az ember, akinek meglettek bocsájtva a bűnei, akinek nem tulajdonítatik az ő bűnössége. Üdvös állapotban van Istennek egy ilyen gyermeke. Természetesen nem akarjuk a bűnt szépíteni, önmagunkat semmiképpen sem pártfogolni. Ellenkezőleg, ó, vágyunk arra napra és órára, amikor Isten mindenek fölé helyez minket. Mit szeretnénk inkább, mint ezt? De vajon adjuk-e fel, amikor kudarcot vallottunk, amikor alul maradtunk, feladjuk-e? Nem, és még egyszer nem. Hitben előre megyünk a mi Urunkkal, mert tudjuk, hogy kiben hiszünk, és tudjuk, hogy ő hűséges, és hogy be fogja váltani az ő ígéretét a te életedben és szemében is. Ő megadta az ő tanítványainak az utolsó utasításokat. Az utolsó időkben élünk, és tudjuk, hogy az utolsó megbízatás a gyülekezetben beteljesedik, és az utolsó ígéretek is beteljesednek. Isten elküldte az ő szolgát és profétáját, mielőtt eljön az Úrnak Ez a nagy napja. Egyeseknek a dicsőséges, másoknak a szörnyű. Egyeseknek a hajnal, másoknak az éjszaka. Mindkettő egyszerre eljön. Hol leszel te az örökké valóságban? Isten elküldött egy prófétát, hogy közhírré tegye nekünk az utolsó dolgokat, hogy feltárja az utolsó titkokat, hogy beszéljen hozzánk a napok végén és az idők végén, és hogy tudassa velünk, mit akar mondani nekünk ebben az időben. Isten drága gyermeke, ne menj el könnyelműen mellette úgy, hogy nem veszed figyelembe. Merüljünk el Branham testvér prédikációiban, olvassuk el őket nem csak egyszer, hanem többször is. És meg fogjuk látni, minél közelebb kerülünk a célhoz, annál fontosabbá válnak számunkra, annál többet szólnak hozzánk, annál világosabban megértjük, miről szólt Branham testvér egész szolgálata, amelyet Istentől kapott, hogy mire ment. És fel fogjuk ismerni, hogy ezek a felkészülés napjai, a kegyelem napjai, amelyekkel Isten még a végén is megajándékozott bennünket. Mielőtt az üdvösség napja véget ér, Isten felajánlja nekünk az ő kegyelmét. Ma már teljes mértékben. Senki sem szégyenül meg, akik az Úrban bíznak. Senkinek sem kell elhagyni ezt a termet azzal, hogy azt mondja, én csak egy emberi lény vagyok, Isten nem tud velem többet mit kezdeni, túl sokat vétkeztem. Nem, Isten ma kegyelemben akar részesíteni téged. Meg akar ajándékozni ma téged a megbocsátással, ma meg akar áldani téged, ma meg akar menteni, ma meg akar gyógyítani. Ó, hogy az Úr valóban magasabb alapokra helyezhetne engem és mindannyiunkat, hogy a mennyország lenne már a földön a hívők gyülekezeteiben, hogy egy nyitott ég alatt lennénk, és az áldás leáradhatna, és a Szent Szellem ki lehet. Ne, hogy ki lehessen töltve. Ezek mind üdvösség történi tényállások, amelyeknek be kell teljesedniük a te és az én életemben. Krisztus nem fog másodszor is meghalni a keresztfán. Ő egyszer s mindenkorra meghalt, és kifizette az árat. Te is én, mi meglettünk váltva, ő feltámadt, ő él, ő győzött, ő diadalmaskodott, nem csak önmagáért vagy önmagára nézve, hanem te érted, és én érettem is. Mi is elénekelhetjük, Jézus él, vele együtt én is. Halál, hol vannak már a te rémségeid? Ő él, és engem is fel fog támasztani a halálból. Kegyelem, és újra kegyelem. Az Ószövetségben a törvény, az ítélet, az Új Szövetségben a kegyelem és az üdvösség. Fogadd el! Isten kárhoztatása keményen sújtott engem és mindannyiunkat, de annál jobban eltalált bennünket az ő üdvössége, az ő megbocsátása és az ő kegyelme, hogy hitben elfogadjuk ezt az ajándékot. Tedd meg ma! Tedd meg hittel, teljesen és maradéktalanul, úgy, ahogyan Isten felajánlotta neked, ahogyan ő megándékozott vele, és Istennek egy örömteli gyermekévé leszel, és érezni fogod, hogy a menny megnyílt, hogy az áldások hatalmasan áradnak lefele, magasztalva és dicsőítve legyen az ő csodálatos és szent neve. Amen. Hadd álljunk fel, és imádkozzunk. Én tudom azt, hogy senki sem vétkezik szándékosan. De azt is tudom, hogy kétségbeesésből, vagy bizonyos körülmények között történnek mégis olyan dolgok, amelyeket mások nem érthetnek meg. Ma nem azért vagyunk itt, hogy elítéljük, vagy ítélkezzünk egymás felett. Ma azért vagyunk itt, hogy az isteni megítélést magunkra nézve lehetővé tegyük. És nem csak az ítéletet, hanem a felmentést is. De a felmentés semmit sem jelent annak, aki szabad lábon van. Ellenben, ha valaki a börtönben kerül, el lett ítélve, életfogytiglant kapott, és hirtelen jön a felmentő ítélet. Az ilyen ember, az tudja értékelni az ilyesmit. Tudja, hogyan kell hálát adnia érte, és soha nem fogja elfelejteni. Mi mindannyian életfogytiglanra, sőt, az örökké valóságra is el lettünk ítélve. Isten ítélete súlyosan reánk nehezedett valamennyünkre. A büntetés a bűn zsoldja volt, és ez a halál. De mivel az Úr magára vette a bűnt, ezért a következményt is magára kellett vennie, és el kellett szenvednie értünk a halált. Ő megtette ezt. Most pedig intéződik a felmentés mindazokhoz, akik érzik Isten kárhoztatását. És a Szentírás azt mondja, mindnyáján vétkeztek, és elmaradtak attól a dicsőségtől, amelyet Isten osztogat. De ahogyan a halál egy emberen keresztül jött a világba, úgy Isten kegyelmének és örök életének ajándéka is egy emberen keresztül jött ebbe a világba, Jézus Krisztuson keresztül, aki emberként megjelent, Isten volt, éretted, és én érettem. Fogadd el, még ma. A legnagyobb ajánlat, amit Isten tehetett egy embernek, az üdvösség, a megbocsátás, a kegyelem és az örök élet Jézus Krisztusban, a mi Urunkban. Miközben mindannyian lehajtjuk a fejünket, és behunjuk a szemünket, és néma imában maradunk a mi Urunk előtt. Szeretném megkérdezni, hogy vannak-e ma itt olyanok, akik még nem szentelték oda életüket Istennek? Ebben az órában, ebben a pillanatban hadd történjen meg, hogy Isten keze rátok szegeződjön, és legyen bátorságotok most azonnal meghozni a döntést Jézus Krisztus mellett. Van-e bátorságotok felemelni a kezeteket, hogy tudjuk, kiért imádkozzunk? Ott maradhattok, ahol vagytok. Köszönöm, 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 köszönöm. Isten áldjon meg benneteket. Az Úr látja kezeket, és látja szíveket is. Hadd tekintsünk az Úrra. Ne legyen félreértés bennünk az ő szavát illetően, sem az ő kegyelmét illetően, hanem tanúsítsunk iránt a hitet és bízalmat, hogy ő ma egy új, egy dicsőséges kezdetet tudna tenni a te életedben és az enyémben. A vér a bárány ereje által, az íge és Isten szellemének az ereje által meg tudja és meg is fogja tenni azokban, akik hitet és bízalmat tanúsítanak iránta. Hadd imádkozzunk! Mennyi atyám, te minden kezeket láttál. Ó Istenem, azt kívánom, bár csak úgy tudnám hirdetni a te evangéliumodat, mint egy felszabadító és egy örvendeztető üzenetet, a neked tetsző módon, elsöprő módon. Ó Istenem, te ismered a szívemet, mindannyiunkat ismersz, Uram. Te láttad a felemelt kezeket is, és mi együtt jövünk most te hozzád, Uram. Te vagy az, aki megbocsájtod a bűnt, és nem emlékszel többé a vétekre. Te megmentesz, te meggyógyítasz, te kinyilatkoztatod magad, mint aki tegnap, ma és mindörökké ugyanaz volt. Szeretett Uram, hadd legyen nyilvánvalóvá ma délután, ebben az órában, hogy nem emberi szavakat hallottunk, hanem Isten szavát, és hadd legyen, hogy mindazok, akik hitet éreznek, hogy jelen vagy, és feléjük fordulsz, védelmezően tartott fölöttük a kezedet, mert a te véred fedi a mi életünket a Golgotai kereszten kiontott bárány vére. fedezéket kapunk általa. Uram, tudjuk, hogy az ellenség széjjel jár, mint egy ordító oroszlán. Fel akar emészteni, minket nem tud felfalni, mert a bárány vére alatt meg vagyunk védve, és meg vagyunk őrizve. Halleluja! Hála legyen neked, hűséges Uram, hogy a te véred, a te ígéd és a te szellemed erejéért. Munkálkodj erőteljesen én bennem is mindannyiunkban, és részesíts a te szent szellemedben. Ajándékozz meg bennünket, hogy hittel feltekinthessünk, hogy a mennyet megnyitva lássuk, mert meg lett nyitva, a függöny szét lett szakítva, az út szabaddá lett téve, Isten megbékélt az emberiséggel. Köszönöm neked ezt. Bocsáss meg mindenkinek, bocsáss meg nekem, és mindannyiunknak, hűséges Mesterem, és hitben tudjuk, hogy már is megbocsájtottál, és azt mondod, én fiam, én leányom, én kiontottam a véremet, kiengeszteltem, megbocsájtottam. Menj el, és ne védkezz többé. Uram, fordítsd magad most a betegekhez is, szólj egy szó, és meggyógyulnak. A leprások megtisztulnak, a vakok látni fognak, és a rák démona távozzék a názáreti Jézus Krisztus nevében. Minden démonok által okozott betegség legyenek meggyógyítva azáltal, hogy a démonok eltávoznak, és a betegek meggyógyulnak. Hűséges Uram, a te nevedben, a názáreti Jézus Krisztus nevében, legyen, hogy a te teljhatalmad munkálkodjon az ördögök győzésére, a betegségek gyógyítására, és az evangélium hirdetésére, ahogyan illik, hogy megerősítsd azt, az ezt követő jelekkel és csodákkal is. Uram, köszönöm neked azokat az embereket, akik meggyógyultak. Ó, Istenem, te ugyanaz vagy. Halleluja a te dicsőséges nevednek. Hadd töltse be a te hatalmad most ezt a termet, és hadd emelkedjen fel a hitünk, és érje el a te trónodat, és hadd legyenek meghallgatva a mi imádságaink, hogy válaszolj rájuk. És a te válaszod így hangzik. Megbocsájtottam neked, meggyógyítottalak téged, eredj el útadra, a Golgota keresztjén elvégeztetett érted. Fogad hálánkat, üdvözítünk, hogy a te véred nem folyt el a homokba, hanem hogy felvetted és főpapként elvitted azt a kegyelem trónjára bemutatni, hogy közben járj vele érettünk. Teljes szívünkből köszönetet mondunk neked ezért, és kérünk téged, tedd nyilvánvalóvá, hogy a te szavad nem tér vissza üresen, hanem beteljesíti azt, amiért elküldted azt. Halleluja a te csodálatos és szent Jézus nevednek. Amen.